Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai beszélgető társam háromszoros olimpiai bajnok, kilencszeres világbajnok, 14-szeres Európa-bajnok, és 7-szer volt az év sportolója. Szerintem már a hallgatók tudják, hogy ki lehet. Hosszú Katinka a vendégem, aki néhány napja Nizzában nyert három számban is, ha jól olvastam a tudósításokat, hogy a 200 vegyes, 200 hát és 400 vegyesen is sikerült aranyérmet nyernie. Az eredménnyel nyilván elégedett, hiszen első lett, az időeredménnyel is elégedett volt Nizzában?
Először is köszönöm szépen, hogy itt ülhetek és beszélgethetünk. Én is üdvözlöm a hallgatókat is. Én szinte soha nem vagyok elégedett az időkkel, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha már elégedett leszek, akkor valószínűleg az lesz a vége, mert akkor már nincs bennem az, hogy muszáj jobbat, meg még többet. Úgyhogy nem vagyok elégedett ebben a felkészülési fázisban, azt mondom, hogy ez elfogadható.
Elfogadható. Hát rosszabb azért sose legyen, hogy egy elfogadható idővel három számban aranyérmet nyerjen egy verseny, úgyhogy gratulálok hozzá. De nem azért kértem, hogy ma beszélgessünk, hogy a sportkarrierjét idézzük fel, bár majd erre is a végén még szeretnék azért visszatérni, mert nehéz lenne ezt a beszélgetést úgy befejezni, hogy Tokióról nem váltunk néhány szót, hanem az elmúlt esztendőben, miközben kevesebb volt a verseny és elmaradt az olimpia, megismerhettük, vagy legalábbis akik figyelemmel kísérték Hosszú Katinkának a megnyilatkozásait, a sajtóban való megjelenését, megismerhettük Hosszú Katinkának egy másik arcát. Én csak három stációt mondok ebből. Volt Böjte Csabánál a dévai gyermekotthonban, fölajánlott 1,5 millió forintot a Semmelweis Egyetemnek a koronavírussal kapcsolatos kutatómunkának a támogatására és támogatásaként, és tavaly ősszel az úgynevezett Brain Bar jövő fesztiválon előadást tartott a sikeres vállalkozás titkairól. Egyik sem kötődik igazából az úszáshoz. És ráadásul voltak megnyilatkozásai, meg a klímaváltozásról és a fenntarthatóságról szóltak, és én természetesen a podcast eredeti arcpolitikája szerint majd erről szeretném kérdezni.
Igen, ugye a tavalyi év azért nekem is egy kicsit másképp sikerült, ahogy mindenkinek, és tudtam sokkal több mindennel foglalkozni a medencén kívül is. Én egyébként alapvetően én nagyon furcsa, én nem nagyon szeretem, hogyha rám azt mondják, hogy úszó vagyok, és betesznek ebbe a dobozba. Tudom, hogy ha az én nevemet hallják,
akkor miként jellemezhetném?
Még keresem.
Jó, akkor, akkor megtalált a szóljon, és akkor legközelebb meghibázom el a pontos meghatározást.
Köszönöm. De viccet félretéve természetesen nagyon sok minden érdekel, meg a későbbiekben is nagyon sok mindennel szeretnék foglalkozni, és ezért is örülök, hogy itt lehet, meg erről beszélgethetünk egy picit a fenntarthatóságról, meg a környezetünkről, mert ez például, hogy nekem van egy nevem, amivel esetleg tudok népszerűsíteni olyan pozitív hozzáállásokat, vagy olyan pozitív megnyilvánulásot, ami esetleg bármiben tud segíteni, azt a jövőben ilyen dolgokra szeretném felhasználni.
Hogyha abba hagyta az úszást, és szívesen adok munkát egyébként, hogyha gondolja.
Na, szuper, hát most már állásom is van.
Nagyon sok létű ez a terület, és valóban akár az ön, akár az önnél fiatalabb korosztályok számára ezt közérthetően elmondani, megfogalmazni, az azt gondolom egy nagyon fontos dolog. Induljunk akkor szerintem el onnan, gyerekkor, hogy Baján nevelkedett. A szeremlei Hold Dunától volt a házuk 500 méterre, tehát nagyon sok minden köti a Dunához, a Dunaparthoz. Úszás, horgászás gyermekkorában, ugye sokat horgászott, ahogy hallottam, olvastam, halászléfőzés, vízparti együttlét a barátokkal, és akkor még ugye a holták befagyott, téli korcsolyázás, ez jellemezte Hosszú Katinkának a gyermekkorát. Változott-e a dunai táj, változott-e a Duna mentén élők, a Dunát vagy a Duna partot használó embereknek a mentalitása? Jobban figyelünk-e a környezetünkre, hiszen nagyon sok helyen látjuk, hogy szemetes, nagyon sokan otthagyják a szemetüket, nem gondolnak arra, hogy ezzel egyébként milyen környezeti kárt okoznak. Mi a tapasztalata?
tényleg visszagondolva a gyerekkoromra, tehát a víz nagyon központi szerepet játszott. Egész évben az én gyerekkoromban, tehát nekem az egyik nagypapám halász volt, ugye a másik nagypapám úszóedző, és halászlevet ettünk szerintem minden hétvégén, tehát az nálunk az ilyen hagyomány, hogy apukám hétvégén a halászlevet csinál. Ezen felül meg ugye az unokatestvéreimmel, meg a testvéreimmel mindig jártunk horgászni. Azóta szerintem a nyári program pont. Tehát minden más nagyon úgy nem volt, ez is a strandolás.
Evezni is szokott, mert még az is ugye a vízhez hozzátartozik. Igen. Evezés, kajak, kenu.
Igen, és őszintén szóval nagyon nem szeretek. Én nekem kajakoznom kellett sokszor nyaranta, mert Baján mindig egy másfél hónapra bezárták a bajai úszólát karbantartás miatt, és hát ugye a nagypapám azért azt nem hagyta, hogy én most másfél hónapig csak lógassam a lábam. Úgyhogy nekem a Dunán kellett kajakoznom, és az nekem az kicsit ilyen büntetés volt, hogy nem úszhatok, de muszáj valamit csinálni, és emiatt valószínűleg így gyerekkoromban ez egy kicsit így negatív maradt. Viszont a vízen nagyon szeretek lenni, tehát ha már motorcsónakkal megyünk, vagy éppen a papám evezi a faladikot, azt nagyon szerettem.
Szokott halászlét főzni?
Én nem.
Nem?
Én nem. Az anyukám egyébként tud halászlevet főzni, de hagyomány szerint az mindig ugye férfiak dolga volt a családba. Én tudom, hogy hogy kell, de még sose csináltam. Tehát, hogy ez
hát akkor lehet, hogyha már nem köti le annyira majd a sport, akkor lehet, hogy erre is érdemes esetleg néhány órát szánni. Ráadásul ugye itt két iskola verseng egymással, ugye nyilván Baján ilyen halászlevet csinálnak, hát bajai, de ugye van a másik, az aldunai vagy a tiszai, az egyik, hogy a bajai az nem passzírozott, a másik a passzírozott, és akkor két iskola verseng egymással, hogy melyik is a jobb. Szerintem a kulcsa egyébként mind a kettőnél, hogy jó alapanyagból kell, és jó paprika kell hozzá, és akkor mind a kettő jó lesz.
Igen. Hát nekem apukám egyébként, tehát kicsit ezért mérges is vagyok rá. Én nekem úgy otthon van, hogy ezt így nem is engedik, hogy ezt megpróbáljam, azt a halászlevet. Tehát ez annyira komoly megy a versengés szerintem a két halászlé körül, és én most 30 évesen ettem először szegedi halászlevet. És amikor megkóstoltam, akkor kicsit úgy mondtam apának, hogy most így 30 évig nem ehettem ilyet, pedig ez is nagyon finom. Úgyhogy ez emiatt kimaradt, de tényleg itt véresre megy a versengés.
Ez bizony így van, ezt tapasztalom a profi halászléfőzőkkel, hogy ez egy nagyon komoly vita, hogy melyik is az igazi halászlé. És a horgászás. Van ideje azért a gyerekkora óta, vagy volt ideje?
Sajnos azóta nincs. Tehát, hogy az ilyen 10 éves koromban voltam utoljára horgászni, de nagyon szeretnék még menni. Az unokatestvéreim egyébként még mindig Baján élnek, és ők járnak rendszeresen. És ott hallom, hogy azért a halak már nem úgy jönnek horgászlenggel, fejezzem ki magam. Tehát nincsenek olyan kapások, már jól tudom, tehát a Dunán nem is lehet horgászni, meg nem iszaposak ugye a halak, hogyha kifogják, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy kicsit megváltozott már.
És milyen a Dunának a környezete, mit tapasztal? Szennyezettebb? Itt nagyon gyerekkorában volt, hogy a műanyag szennyezés az ön gyerekkorában, pláne az én gyerekkoromban, hát még nem nagyon volt jellemző. Most már azért egyre több műanyag csomagoló anyagot használunk. Csak egy adat a kedves hallgatóknak. A 70-es években átlagosan fejenként 2 kiló volt a műanyag, amit használtunk, vagy felhasználtunk, most ez több mint 40 kiló ma már fejenként. És ez meg szokott jelenni sajnos a vízpartokon. És éppen ugye az elmúlt napokban kaptunk riasztó híreket és képeket a Tiszáról, nem a Dunáról, de a Tiszáról, hol megint szokás szerint természetesen úgy, mint az elmúlt esztendő, Ukrajnából és Romániából irgalmatlan mennyiségű műanyag szemét jön át hozzánk a vízfelszínén. Itt tapasztalt Baján és Baja környékén?
Sajnos igen. Én nem emlékszem a gyerekkoromban, mert ugye nagyon sokat strandoltunk is, meg fürödtünk is, mint a Sugóvicán, mint a Dunán, és sokkal tisztább volt a víz, mint ma már.
Nagyon sokat élt külföldön. Nem csak a versenyzés miatt, tehát a versenyzések miatt járt versenyekre, természetesen sok országban megfordult, de az Egyesült Államokban és ezen belül Kaliforniában élt, ha jól tudom, 4 esztendőt.
Igen.
Az Egyesült Államok kibocsátás szempontjából sokáig a világ legszennyezőbb országa volt, most már Kína megelőzte, de az egyfőre első kibocsátása az Egyesült Államoknak még mindig majdnem 3-szorosa a magyarénak, 2-2,5-szeres az Európai Uniójának, és még mindig 2-szeres a kínainak. Kaliforniában, Amerikában mit tapasztalt? Mi a véleménye, amit én csak úgy hívok, hogy a dobd el kultúráról? A nyaranta 17 fokra lehűtött, légkondicionált lakásokról, a vízpazarlásról, és az elmúlt években egyre gyakoribbá váló erdőtüzekről. Mit gondol erről?
Én oda jártam egyetemre 2008 és 2012 között. A klímával kapcsolatban így be is ugrott nekem, hogy igazából amikor 40 fok volt kint, és ugye jártam az egyetemre, nekem muszáj volt, hogy legyen nálam egy pulóver, meg mindenféleképpen zárt cipőbe kellett lennem, mert az órán, az előadásokon megfagytam. Mindenhol tényleg úgy nyomják a klímát, hogy 20-25 fokkal hűvösebb van az adott helyiségben, mint mondjuk kint, tehát hogy tényleg ez az ilyen elképesztő. És hát tényleg az, ami először talán úgy tűnik, mint hogy most ők luxusban élnek, az az idézőjeles luxus, az a, igen, az a dobd el, meg a minél nagyobb, annál jobb, minél több, és nagyon-nagyon sokat fogyasztanak, elképesztő mennyiséget pazarolnak szerintem Amerikába, így a személyes tapasztalataim által. És Kalifornia az még szerintem a jobb államok közé sorolható, tehát ők azért még mindig jobban figyelnek, mint mondjuk Közép-Amerikában, ahogy én láttam. Tehát azért Kaliforniában, meg Hollywoodban azért van egy-két olyan, hívjuk celebeknek, vagy filmsztárok, akik próbálják felhívni a fenntarthatóságra a figyelmet, és Kaliforniában ez egy kicsit elkezdett trendi lenni, hogy figyelnek erre. Biztos, hogy azért elég messze állnak attól, hogy kimondható legyen, hogy na ők zöldek, de ott egy kicsivel jobban figyelnek talán.
Nekem az egyik élményem, tehát Kalifornia élményem az Los Angeles, tehát amikor szállunk le a repülőtérre, hogy megérkezünk, lényegében az első élményem, amit az ember tapasztal, a smog. Szinte egész évben. Ugyanez volt a tapasztalata akkor is már?
Én egyébként 12-ben költöztem el Los Angelesbe, és én akkor még a smogot annyira nem érzékeltem, akkor még így napközben nem érzékelhető volt, de például csillagokat sose lehetett látni Los Angelesbe, tehát...
Igen, most már tulajdonképpen tényleg egy füstköd, vagy a smognak ez a magyar neve, és egy olyan, mintha folyamatosan egy ilyen ködös párás idő lenne, pedig nem az,
igen,
hanem csak a leginkább a közlekedésből származó károsanyag kibocsátás és a lebegő részecskék azok, amelyek ilyen ködössé teszik napközben is a levegőt.
Világkupán ezt nagyon lehet érzékelni, ugye ott folyamatosan utazzuk a világot, és versenyről versenyre megyünk, és Pekingbe a smog miatt másodpercekkel rosszabbak az úszó eredmények, mert ugye, hogy annyira szennyezett a levegő is, és annyira befolyásolja az úszó teljesítményt. Tehát, hogy már mi úszók előre tudjuk, hogy ez a pekingi állomás, akkor bele kell számolni azt, hogy ez itt smog, és egy kicsivel lassabbak lesznek az eredmények.
Hát, ha kontinenst váltottunk, akkor logikusan következik a kérdés, hogy januárban Dubajban volt edzőtáborozni,
igen,
és hát az előbb említette Kínát, Pekinget. Most fenntarthatósági szempontból, természetvédelmi, környezetvédelmi szempontból, azok közül, az országok közül, ahol megfordult, melyiket tekinti a legjobb, és mondjuk melyiket tekinti a legrosszabb példának?
Személyes tapasztalataim alapján Norvégia az, amit kiemelnék mindenképpen. Ott tényleg szinte csak elektromos autót lehet látni. Látszik az embereken is, hogy nagyon szeretik a természetet, tehát hogy nekik az, hogy a hétvégi szabadidő eltöltése az szinte mindig a túrázás, és közösen is mennek, és nagyon élvezik, tehát ez látszik a helyen is. Én konkrétan Bergenben voltam, és a hotelekben is látszik, hogy nem pazarolnak, a törölközőket nem mossák minden nap. Náluk alapvető, de egyébként, ha mondjuk elmegyünk Kínába, ami szerintem egy nagyon rossz példa, ott meg szinte az ellenkezőjét látjuk. Tehát a legkisebb kis keksz is 5 csomagolásban van betéve, szinte érthetetlen, hogy miért, és fölösleges pazarlás.
Volt olyan ország, én arab országokban láttam ezt, nem tudom, hogy ezt tapasztalta, hogy amitán a műanyag hulladékot, különösen az egyszer használatos zacskókat nem nagyon gyűjtik össze, és nem nagyon hasznosítják újra, csak úgy szétszórják az út szélére, a szél fölkapja, és akkor a fák, bokrok ágain ilyen foszlott zászlóként, tehát a zászlót persze csak erős túlzással lehet használni, tehát ilyen fosztott zászlóként leengedeznek. Borzalmas látványt nyújtanak egyébként. Láttam ilyet Indiában, más arab országokban is, nagyon lehangoló volt. Tapasztalt hasonlót?
Igen, én tényleg most, hogy így nemrég jöttünk haza Dubajból, azért tényleg megdöbbentő az, hogy azért ott óriási autókkal járnak, azt jól tudjuk, hogy ők megengedhetik magunknak, ugye, és ezt ki is használják. Meg hát, hogy ugye mindent ugye mesterségesen építenek, és tényleg egy teljesen más klímát is próbálnak egy olyan helyre megvalósítani, ami alapvetően nem arra megfelelő, most itt akár gondolok ugye a szigetépítésekről, meg a hasonló, úgyhogy meg hát a szemét az egyértelműen, tehát nem figyelnek rá egyáltalán.
Most is Duna mellé költözött, tehát a mostani lakás az kicsit távol van ugyan Bajától.
Igen.
Budapesthez viszont közel, Szentendre. Azt nem tudom, hogy milyen messze van a Dunától, vagy milyen közel van hozzá.
Nem, és ott, amikor... Nem vagyunk elég közel.
Elég közel?
De lehet látni a fordulhat.
Lehet látni. Amikor ezt a házat, ez ház, ugye?
Ház, egy ház. Igen,
ezt a házat, kettes házat tervezték, építették, akkor ott a fenntarthatósági szempontok szerepet játszottak?
Igen, nekünk ez mindenképp fontos volt. Egyrésztről alapvetően az, hogy milyen környezetben van a ház, és egy üdülő környéken vagyunk, egyébként a skanzen környékén, ahol csak 10% a beépíthetőség, és ezáltal ugye azért sokkal zöldebb a terület, és nagyon-nagyon jó levegő van egyébként. Ezen felül meg geotermikus fűtésünk van, és nincs gáz.
Ha a korosztályának, vagy a következő, tehát már a fiatalabb korosztályhoz tartozóknak kellene valami hasznos tanácsot adni, valami megfontolandót, környezeti fenntarthatósági, klímavédelmi szempontból, mit mondana nekik?
Nagyon-nagyon fontosnak tartom pont azért, mert most már szerintem mindenki észreveszi, amiről beszéltek 20-30-40 évvel ezelőtt, hogy mi fog történni a földünkkel, hogyha nem figyelünk, és ebbe egyébként nagyon szomorú belegondolni, hogy ha így folytatjuk, akkor mi lesz velünk, és mi lesz a földdel. Az én generációmnak, meg a fiatalabbaknak egyébként szerintem nagyon fontos, hogy először is kicsivel többet megtudjanak arról, hogy most mit is jelent az a fenntarthatóság, és hogyan tudnak ők személy szerint figyelni a környezetükre. Én például nagyon figyelek arra, hogy tényleg azt vegyem meg, amire nekem szükségem van. Ha megveszek valamit, akkor minőségit vegyek, hogy azt nagyon sokáig tudjam használni. Nekem ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy én, mint személy, tényleg minimalizáljam azt, ami szemét is, amit én termelek ilyen szempontból. Nemrég láttam a Netflixen,
David Attenborough-t?
Igen. Egyrészt, hogy ez egy gyönyörű film, tehát én nagyon-nagyon szépen meg van csinálva, másrésztről meg szerintem jó pont azért, mert nagyon sok olyan sokkoló rész is van a filmben, amit tényleg elgondolkodtat, hogy akkor tényleg ez, amit mi itt csinálunk, az hogyan befolyásolja a föld többi részét.
Mindenképpen én is szívesen, jó szívvel ajánlom, hát nem csak ezt az egy filmjét, a legutolsót, hanem ugye van egy sorozat is előtte, David Attenborough-nak a filmjeit, mert rendkívül látványosan, ma már ugye a modern technikák, videótechnika, fotótechnika segítségével sokkal részletesebben be tudják mutatni az élőlényeknek az életét, a legkülönbözőbb, a legkisebb, legparányibb élőlényeknek az életét is, és bizony azokat az összefüggéseket, amiket lehet, hogy biológia órán tanultunk, de lehet, hogy akkor még ez nem is volt olyan fontos, mondjuk még amikor én gimnáziumba jártam, azokat az összefüggéseket, hogy hogyan tudjuk mi megváltoztatni, hátrányára megváltoztatni a környezetünket, és aztán ez hogyan hat majd vissza ránk, és hogyan tudjuk megóvni, és ezáltal hogyan tudjuk a saját egészségünket is megóvni, vagy saját magunkat is jobb kondícióban tartani. Na, ezeket az összefüggéseket azt gondolom, hogy ezek a filmek segítik megérteni.
Igen, egyetértek.
Beszélhetünk egy kicsit a járványról is? Már a járványnak is van egyébként fenntarthatósági összefüggése. Ma már egyre nyilvánvalóbb, nagyon sok cikk jelent meg, tanulmány, hogy a COVID is és más járványok is részben az életformánknak a következményei, annak a következményei, hogy kisajátítjuk a természetet, egyre nagyobb területeket, ha úgy tetszik, gyarmatosítunk, hódítunk meg, betonozunk le, és hajtunk uralmunk alá, bármint mi emberek, és ennek következtében szűkítjük az életterét a különböző élőlényeknek, a legkisebb vírusoktól kezdve az emlősökig, és ennek bizony mi is kárvalótjai leszünk. Tehát, hogy ezt mindannyian tudják a hallgatók közül, hogy az olimpiát el kellett halasztani, és reméljük, hogy az idén azért lesz, bár még ez sem 100%. Azt is tudják sokan, hogy elmaradtak a versenyek. Ez önt különösen érzékenyen érintette, hiszen ugye ezt, aki figyelemmel kísérte a pályafutását, pontosan tudja, hogy sok időt tölt edzésekkel, de ugye azt mondta több alkalommal, azt nyilatkozta, hogy önnek a verseny az edzés. Tehát a versenyek révén, a sok verseny, a verseny terhelés révén tud és szeret készülni a nagy megpróbáltatásokra, vagy a nagy erőpróbákra, a nagy világversenyekre, VB-re, EB-re, vagy az olimpiára.
Igen, ez pontosan így van, tehát az egész felkészülésem igazából ezekre, az én úgy hívom felkészülési versenyekre épül, és tényleg ezek a szituációk maga, a kihívás, tényleg az, hogy ez a versenydrukk is ott van, és nem csak edzés, ezekből tudok a legjobban felkészülni. Hát amikor elkezdtek kiesni tavaly a versenyek, azért az nekem aggasztó volt, hogy fel tudok-e készülni vajon az olimpiára megfelelően, hát ugye tudjuk, hogy utána is halasztották az olimpiát. Hát az idei évben sem olyan magas számú versenyek edzéseket rendeznek, mint egyébként szoktak, úgyhogy én most így próbálom ezt szimulálni edzésen. Van, hogy egyébként felhúzom a versenydresszemet az edzésen, és mintha versenyt úsznék, úgyhogy ezt próbálom kiküszöbölni.
A magyar úszó válogatottnak a 60%-a, jól tudom, elkapta a fertőzést, tehát elkapta a COVID vírust, és úgy tudom, hogy ön nem. Tehát ennek ilyen szempontból szerencséje volt.
Igen, ez valahogy nagyon furcsán jött ki ez a lépés, mert egyébként én pont Kínában voltam tavaly januárban, onnan jöttem haza, és februárban meg Olaszországban. De valahogy pont elkerült a vírus.
Hát remélem, hogy ez így lesz a következő hónapokban is, mert most aztán biztos, hogy egy vírusfertőzés az igencsak visszavetné az olimpiai felkészülést. Mi a vélemény az oltásokról? Ugye most nagy vita van Magyarországon, hogy most melyik oltás, hogy legyen, mint legyen, és múltkor Szlávik János volt a vendégem, és ő azt mondta, hogy amit a magyar hatóságok engedélyeztek, azt nyugodtan lehet, és minden oltás, bármelyik oltás jobb, mint hogyha az ember megkapja a betegséget, megkapja a fertőzést. Mit gondol erről?
Valószínűleg nem tudok eleget ahhoz, hogy én most így pontos véleményt mondjak arról, hogy melyik és milyen hatóanyagok, viszont én is ebben hiszek, hogy ami a magyar hatóságok szerint jó, az jó. Mi is egyébként olimpiai sportolók szerencsés helyzetben vagyunk, mivel ugye az a hivatalos döntés született, hogy minket beoltsanak, úgyhogy én megkaptam az első.
Már az elsőt megkapta?
Oltást, igen.
És volt valami mellékhatása?
Egy picit fájt tőle a vállam.
Egy picit fájt a vállam. Melyiket kapta? Pfizert?
Igen.
És mikor lesz a második?
Valószínűleg csak ilyen 5-7 múlva, mert nekünk lesz országos bajnokságunk március végén, és azt javasolták, hogy jobb, hogyha az országos bajnokság után kapjuk meg a másodikat.
És akkor még hatásos? A korábbi állítás az volt, hogy 3 hét után kell megkapni a második oltást, hogyha 5 hét után kapja meg, akkor ugyanolyan hatásos lesz, mint hogyha 3 hét után kapta volna
ezt,
meg?
Ezt hallottam.
Ezt mondják az orvosok. Hát az orvosokban akkor meg kell bízni, nyilvánvaló. Érződik-e a úszóválogatott tagjainál is, de tágíthatom a kört, az ön korosztályához tartozók körében egyfajta türelmetlenség? Mert ugye most már több mint egy éve tart ez a bezártság. Ennek is voltak hullámhegyei, hullámvölgyei, nyáron ugye kiszabadultunk egy kicsit, aztán ősszel megint visszakényszerültünk a korlátok közé, most még mindig tart, valószínűleg húsvétig ez még így is lesz, hogy érződik egyfajta türelmetlenség, hogy már nehezen viselik, nehezen bírják, szabadulnának ezektől a kötöttségektől, vagy türelmesen és fegyelmezetten elfogadják ezeket a korlátozásokat. Mi a tapasztalata?
Hát azért én gondolom, hogy főleg a fiatalok, meg az én generációm, azok nagyon türelmetlenek. Ugye alapvetően úgy nőttünk fel, hogy azért a mi időnkben, amikor 10 évesek voltunk, jelent meg az internet, úgyhogy én mindig erre fogom rá egy picit, hogy mindig minden ott van instant a kezünkbe, és nagyon gyorsan tudunk előre haladni, és most ugye ez az időszak, ez nem erről szól, hanem ki kell várni és türelmesnek lenni. Igazából ebből a szempontból egy jó tanulság, meg jó időzőben erőpróba itt a fiataloknak, hogy türelmesebbek legyenek.
De nem lehet, hogy ennek a türelmetlenségnek az is magyarázata, hogy ez a generáció, és egyébként az én generációmra is igaz ez, tehát két generáció igazából komoly válságot még nem élt át. Sem háborút, sem polgárháborút, sem komoly gazdasági visszaesés, sem komoly járvány. Tehát az én generációm se az önése. Lehet, hogy ez az oka egyébként a türelmetlenségnek, hogy nem tapasztaltunk még meg ilyen nehéz helyzeteket, és nem tudtunk meg ehhez alkalmazkodni?
Ez egy nagyon jogos felvetés, mert tényleg nagyon kényelmesen élünk, és nehéz is elképzelni, hogy voltak idők, amikor háború volt, és most meg ugye az a nehézség, hogy otthon kell lennünk. Ez nagyon érdekes, hogy tényleg nekünk ez adott, mint hogy minden kényelmes, és minden ott van.
Ma már nekünk ez természetes, ez biztos, hogy így van, az én generációmnak is, és érdekes módon az én gyermekeim azok viszonylag türelmesek, tehát ők nem annyira lázadoztak idáig, de egy társaságban néhány nappal ezelőtt ez a kérdés ez előjött, és aztán azt mondtam nekik, hogy mi lenne, hogyha beszélnétek a nagyszüleitekkel, vagy csak felidéznétek mondjuk az ő sorsukat, életüket, és elmondtam az én nagyapámnak a egyáltalán nem különleges történetét, aki 1902-ben született, és azt mondtam, hogy gondoljátok végig, az én nagyapám 12 éves volt, amikor elkezdődött az első világháború. 16 éves volt, amikor ennek vége lett. 20 éves volt, amikor egy spanyol nátha járvány tombolt, annak 3 hulláma volt. Zárójelbe tegyük hozzá, hogy minden negyedik embert megbetegített a spanyol nátha járvány, és 60-80 millióra teszik a halálos áldozatoknak a számát, zárójelbe zárva. Még mindig csak 31 éves, amikor a gazdasági világválság bekopogtat, és nyilván érzékenyen érintette őt is, az ő családját is, 9-en voltak egyébként testvérek, 37 éves a második világháború kitörésekor, 43, amikor a második világháború befejeződik. Mindjárt a következő évben megtapasztal egy szuper és hiperinflációt, ami megint csak tönkreteszi ugye a megtakarításokat. Még mindig nincs 60 éves, csak 54 1956-ban, és amikor bekényszerítik a TSZ-be a 60-as évek elején, még mindig nincs 60 éves. Na most valaki gondolja ezt végig, hogy mindez két háború, spanyol-nátha járvány, gazdasági világválság, és így tovább, és így tovább, ami nagyszüleink mind túlélték. És ha valaki most türelmetlen, azt tudom mondani neki, hogy akkor vegyen talán példát a szüleiről, leginkább a nagyszüleiről, mert ők ezt türelmesen viselték, és ezek nagyobb megpróbáltatások voltak, mint egyébként most otthon maradni és lemondani a bulikról.
Ebben teljesen egyetértek.
Egy kicsit beszéljünk Tokióról még. Eldöntötte már? Nem tudom, ez a szövetségi kapitánynak a döntése, vagy az ön döntése lesz, hogy hány számban indul?
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az úszok döntése. Természetesen, hogyha megvan az olimpiai A-szint, akkor ugye megvan az opció, hogy melyik számban úszak. Ha jól tudom, nekem jelenleg 5 vagy 6 olimpiai A-szinten van, de nem fogom mindegyiket leúszni. Hát a két vegyes úszószám az szinte biztos, ugye az a két főszámom, és akkor ezen felül meg azért attól is függ, hogy megy a felkészülés, milyen formában vagyok, mi hogy megy, hogy alakul a mezőny, és akkor még úgy döntöm el, ha még fér bele szám.
A két vegyes, hát ugye a vegyes, különösen a 400 vegyesben, mikor győzték le utoljára? Nagyon régen. Nagyon
az a jó, hogy ez nagyon, egy fogós kérdés.
Nagyon régen volt.
Így van.
Az csak eszembe jutott, nem készültem most erre a kérdésre, most a beszélgetés közben jutott eszembe, de amennyire én visszatudok emlékezni, nem hogy nem győzték le, hanem elég nagy fölénnyel nyerte meg a 400 vegyest az utóbbi években.
Hát azt hiszem olyan 7-8 év, igen.
Olvastam egy cikket, hogy az egyik nagy versenytársa, aki 200 vegyesen lenne versenytársa, svéd úszónő, Sara Sjörström, ha jól ejtem a nevét.
Sara Sjörström.
Elcsúszott a jégen, szegény, eltörött a könyöke, gipszben van, úgyhogy lehet, hogy csak majd 3 hónap múlva kezdhet újra edzeni. Azt gondolom, ez egy sportoló számára ennél rosszabb dolog nem is nagyon történhet. Az olimpia előtt egy bőfél évvel.
Ez szerintem az ilyen igazi rémálom egy sportolónak. Nagyon fura, mert pont ezt szoktam mondani, hogy elcsúszok és eltöröm a kezem, akkor mi van? Nem lehet erre felkészülni, és a rengeteg munka, meg minden, amiért dolgozik, akkor így hirtelen nem is tudja, hogy most akkor merre és mit fog csinálni. Sara, hát én nagyon szurkolok neki, hogy tudjon készülni valamilyen szinten, meg hogy ott legyen egyáltalán Tokióban. Az az egy szerencséje, hogy azért ő inkább sprinter, tehát talán a sprintereknek gyorsabban és könnyebben vissza tudják magukat hozni arra a szintre. Hát sajnálom nagyon.
Van olyan a magyar úszóválogatottban, akit annyira megviselt ez a vírusfertőzés, hogy visszavetette a felkészülését, és ez lehet, hogy az olimpiai sikeresség rovására is mehet? Vagy ezt azért az előttünk lévő időszakban, ezt a hátrányt, vagy ezt a lemaradást, ezt a veszteséget, ha szabad ezt így fogalmazni, ezt sikerül orvosolni?
Például én biztos, hogy köztük vagyok, tehát nekem ez egyáltalán nem tett jót ez az időszak, főleg úgy, hogy tényleg kimaradt rengeteg verseny, meg maga a felkészülés is. Ugye mindig ilyen kérdőjeles volt, hogy éppen mi a terv, és én akkor vagyok nagyon motivált, és akkor vagyok nagyon koncentrált, és akkor tudok a legjobban teljesíteni, ha pontosan tudom, hogy mit miért csinálok, és mikor kell majd teljesítenem, és a többi. Úgyhogy ilyen szempontból ez az elmúlt év az úszó teljesítményemnek biztos, hogy nem tett jót, de hiszem, hogy azért van elég idő ahhoz, hogy az olimpiára fel tudjak úgy készülni, hogy ne érezzük azt, hogy kimaradt az év.
A mezőnyt ismeri, a versenytársokat, az ellenfeleket ismeri. Vannak fiatal tehetségek, akik mondjuk az elmúlt egy esztendőben robbantak be, és akik veszélyesek lehetnek, veszélyeztethetik a 200 vagy a 400 vegyes elsőségét.
Azért is érdekes ugye ez az időszak, mert olyan, mintha szünet lett volna egy évig, ugye nem voltak versenyek, és ezáltal ugye a mezőn sem tudjuk annyira, hogy éppen hogy áll. Ugye amikor mentek folyamatosan a versenyek, akkor folyamatosan láttuk, hogy a világban milyen eredmények születnek. Most egy kicsit sötétbe tapogatózás így még a mezőny is, hogy éppen ki hogy áll, ki az, akinek jót tett ez az időszak, ki az, akinek kevésbé. Ezt még szerintem így nem lehet tudni. Van például Ausztráliában egy fiatal lány, aki most nagyon-nagyon jól úszik, rövidpályán világcsúcsot is úszott decemberben, úgyhogy azért kemény a mezőny. Meg hát ugye az, hogy ki hogyan tud készülni. Tehát, hogy teljesen más feltételek voltak mondjuk Nyugat-Európában, de például Kínában meg Japánban mindig készültek, vagy végigkészültek ez idő alatt.
Ugye nemrég Nizában volt, mi a következő állomás?
Tenerifére megyünk egy meleg égövi edzőtáborba, jövő hét végétől 3 hétre, és utána március végén az országos bajnokság az, ami így a következő verseny.
És utána pedig jönnek még versenyek, ilyen felhozó versenyek az olimpia előtt?
Igen, most jut eszembe, hogy egyébként kedden Szerdán is lesz egy felkészülési verseny. Ez pont a Magyar Úszó Szövetség pont ezért szervezett így úgymond a válogatottnak egy versenyt, ahogy így szimuláljuk ugye a versenyszituációt, úgyhogy pont így a jövő héten is, hétköznap is lesz itthon egy verseny. És akkor az OB után, hát ami nagy verseny lesz még az olimpia előtt, ugye mi rendezzük meg az Európa-bajnokságot májusban Budapesten.
Reméljük, hogy akkor már közönség is lesz.
Nagyon reméljük, igen.
Mert az, szerintem az mindig azért a hangulatot jelentősen.
Igen.
Meg az úszóknak a motivációját is erősíti, jelentősen befolyásolja. Hát akkor erre a fél évre mit is kívánhatnék így zárásképp? Egyfőképpen megköszönöm, hogy eljött és elfogadta azt, hogy ezekről a kérdésekről beszélhettünk, de hát kéz- és lábtörésmentes és vírusmentes felkészülést kívánok, és remélem, hogy ugyanúgy, mint ahogy a most már nem 4, hanem 5 évvel ezelőtti olimpián örülhettünk és tapsolhattunk, ugyanígy ez megtörténhet Tokióban is, úgyhogy sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.